Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb ideje, a földgömb rovat ideje. Zirig Árpáddal beszélgetek, aki gasztronómia és veterános szakíró, televíziós és magazin szerkesztő. Szerbusz Árpád, még egyszer.
Hello, szép napot kívánok mindenkinek.
Hát, nagyon irigyellek. Ezért voltam egy-két ilyen autós rendezvényen, a Bamakon nem voltam sajnos, és ezen sem voltam, amiről te itt egy úti beszámolót adsz, a Balkán Rally, meg annak az előzményei, Budapestről Kotorig, ugye? Túraverseny.
Tulajdonképpen igen.
Ez klasszikus veterános rendezvény?
Úgy mondom, hogy veterán központú, vagy veterán fókuszú, mert voltak olyan indulók, akik újabb autókkal, tehát youngtimerekkel indultak, de minél fiatalabb az autó, tulajdonképpen annál több hipapontot kap az összesítésben, hogy ezáltal is a régebbi járműveket pozitívan diszkriminálják.
De ez egy iszonyú izgalmas, van kerettörténet, nem a legrövidebb úton mentetek. Néztem a térképet, ugye hát lehetne menni egyszerűen is, de ti nyilván akkor félkörbe mentetek, ugye, ha már Balkán ralliról van szó.
Igen, tulajdonképpen félkört tettük meg, és az volt számomra nagyon szimpatikus, hogy olyan fókusszal járták be a területet előre a szervezők, hogy olyan utakat találjanak, amelyekre normális körülmények között az ember nem nagyon menne el. Tehát, hogy klasszikus mondás A és B pont között általában a leghosszabb, a legszebb, és én nagyon örültem annak, hogy itt sem okvetlen a kilométerre spóroltak, hanem igyekeztek minket logikai megfejtések, különböző kihívásokkal meghatározó útvonalra úgy terelni, hogy maximalizálják a befogadható élményeknek a sorát, és szerintem nagyon jól sikerült.
És akkor egészen Montenegro, egészen a Kotorig, egészen a Kotori öbölig. Beszéljünk majd gasztronómiáról, hiszen az egyik szakterületet. Beszéljünk az öreg autókról, meg beszéljünk egy picit még azért arról, hogy egy ilyen rallit hogyan lehet megszervezni úgy, hogy van kerettörténet, fotós kihívás, ugye vannak megállók, logikai feladványok, ahogy írod. Tehát, és akkor nyilván az, aki fiatalabb autó, meg az időből kicsúszik, az hibapontot kap, ugye nem lehet letérni az útról, az öreg autó, ha időbe odaér és megfejt minden rejtvényt, akkor esélyes arra, hogy dobogós legyen. Szóval nagyon klasszul lett ez összerakva. Ezért irigylem, ez egy nagyon összetett rally volt.
Igen, úgy rakták össze mindent, tehát kilométerről kilométerre, helyszínről helyszínre és élményről élményre, hogy egy ilyen nagyon kerek élménnyel záródjon, és például azok az apróságok, hogy még a rajt előtt ugye a műegyetemi rakparton volt ugye a hivatalos elindítása a rendezvénynek, majd az idő a Szabadkígyósi kastélytól számított másnak, de hogy minden jármű megkapta a maga nyomkövetőjét, tehát azt is tudták figyelni, hogy ki hogyan tér le az útról, hogyan változnak az idők. Tehát az első reggeli logikai feladat már útközben az pont mindig arról szólt, hogy kitalálják a versenyzők azt az időt, amire be kell érkezni. Ja. Tehát, hogy itt 5 óra 27 perckor van neked a téli áthaladásod, és azt is látta ugye a GPS nyomkövető, hogyha valaki megáll 10 percre a szomszéd sarkon pihenni, majd megurul. Tehát ezeket az apróságokat ugyanúgy berakták abba a rendszerbe, ami megadta végül a végeredményt. Ahogy írtam is a cikkben, ugye Tabányék a legendás harmonikásnak a fia és az unokája, egy Mercedes pakodával, ők nem először, és nagyon profi, nagyon nyugodt, okos versenyzéssel nyerték meg.
Te mivel voltál egyébként?
Én egy motoguzzival voltam. Én ez egy újabb motoguzzi volt, tehát hogy nem a legveteránabb veterán, hanem egy új jármű volt tulajdonképpen, de hogy fotózni újságírói szemmel mentem én elsősorban, de most már nagyon vágyom arra, hogy a saját közel 40 éves motoguzzimmal visszamenjek a következő évi rendezvényre, azok, hogy nem Kotor felé változik az útvonal, de ismét Balkán, Horvátország centrikusabban, de ott is, ahogy láttam, körülbelül a térképen, hogy milyen szakaszokon visz át, nem az a klasszikus turista zónákba fog haladni az 2025-ös útvonalra.
Beszéljünk akkor a gasztronómiáról, és kezdjük a kecskékkel, akik majdnem elvitték a kesztyűdet, de aztán visszaadta, ugye, és akkor ez a kecske megmenekült. Nem került fel az asztalra.
Nem, egyik kecskét sem végeztem ki, bár volt olyan, hogy annyira kijöttek az útra, hogy tulajdonképpen a teherautók, meg az autók, meg a motoroktól néhány centiméterre bókláztam a kanyaroknál. Tehát ugye a kecske egy okos állat, és megtanulja azt, hogy hol a határok, ezt akinek volt kecskéje, vagy látott közelről, az pontosan tudja, hogy rafinált egy jószág. De ijesztő látni, hogy mennyire megtanulták, hogy hol az ő határaik, és még hol nem, és kijel őket egy arrajáról. De volt, hogy én inkább félrehúztam a kanyar közepén a kormányt, hogy kecskék.
És az igazi gasztronómia? Ha már gasztronómia szakújságíró vagy.
Az igazi gasztronómia az nagyon érdekes, ugye, mert ahogy elindult az egész útvonal, ugye Magyarországról kilépve beértünk Vajdaságba, és ami azonnal szemet szúr különbségként, hogy létező kultúra az, hogy az emberek nem otthon vannak, nem otthon ülnek le, nem otthon esznek, vagy nem otthon kávéznak. Tehát, hogy láthatóan Vajdaságnak, mert ott is ezeken a hátsó utakon mentünk elég sokat, ugye Magyar Könizsától kifelé, láthatóan egy szegényebb vidékre értünk át a dél-magyar régiótól, de hogy a teraszokon emberek ülnek. A pénzségek előtt a padon emberek beszélgetnek, esznek valamit. És ott mentünk beljebb egyre inkább Szerbiába, ugye Belgrád után érezhető először az, hogy oké, ez már itt tényleg Balkán. De közben Belgrád éjszakai élete olyan pezsgő, hogy számomra abszolút meglepetős volt mondjuk Budapesttel szemben, ahol ha az ember kimegy a belvárosba, akkor külföldiek ülnek itt a teraszokon, nem a magyarok.
Igen.
És kimegyünk Belgrádba, ezek a kopott öreg zöld villamosok vágják ketté az éjszakát, hogy csatogva elszaladnak előttünk, és mindenhol emberek vannak, és nem turisták, és esznek, és isznak, és nem bonyolult dolgokat, tehát ugye a balkáni gasztronómia nem az igazán bonyolult dolgokról szól, hanem a komfortzónás ételekről. Amit mindenki ismer, amit mindenki megeszik, nincsenek nagy megfejtések, bár ahogy rákerestem, van Belgrádnak Michelin színvonalú étterme, és nagyon szimpatikus árakkal dolgozik a magyarhoz képest. Tehát, aki gasztronómiai szempontból menne el a szomszéd fővárosba, szerintem nem fog csalódni, és ahogy utána megy lejjebb, ugye, ahogy megy be a hegyvidékbe az út, és megy egyre délebbre, vagy ugye délnyugatabbra, ami nagyon érdekes, és azt bele is írtam a cikkbe, hogy az ország egy folyamatos autóbontó. Tematikus autóbontók, meg sírkövesek, meg autómosok, de hogy belátható távolságokon belül mindig van egy hely, ahol lehet enni. Egyébként az egy ilyen útmenti csárda jellegű dolog, hogy egy ilyen kicsit komplexebb pékség, ahogy az ember ér le a muszlim rakta vidékre, ugye, hogy jönnek ezek a klasszikus börekes burekes, attól függ, törökösen vagy szerbesen mondjuk, hogy mindig van egy input annak, aki szeretne valamit enni. Tehát Balkánon éhesen nem lehet maradni.
Na, jussunk el Montenegróig, a gasztrovonalat tartsuk meg, légy szíves. Azt is írtad a cikkben, a Földgömb legfrissebb számában, hogy nagyon ügyesen úgy vitték a túra szervezői az útvonalat, hogy ott látnivalók, az nyilván Montenegróban is meglegyenek, turisztikai látnivalók. És akkor én gondolkoztam meg, még mondom, utána is néztem, hogy a Kéköböl, meg Kanyon, meg nem tudom micsoda, ezek vannak, de hogy ehhez képest oda vittek benneteket arra felé, ahol ezek a nevezetések, a Kékbarlang, ezek a nevezetességek vannak, vagy ilyen eldugott csodákat mutattak meg?
Hagytak minket felfedezni eldugott dolgokat. Ugye mivel ez egy járműves túra, tehát a fókusza nem a tengeren van. Nem azokon a klasszikus élményeken, ahova elmegy a magyar kirándulni, és akkor van kalandvágya, elmerészkedik a tengerparton, és megpróbálja felfedezni a szépségeket. Számomra Montenegrónak, és úgy láttam a többiek számára is, Montenegró lényegét az adta, hogy ahogy belép az ember a hegyek között a folyóvölgyekbe, felmegy a síparadicsomokig, felmegy a Durmitorba, lejön a Durmitorról, látja ezeket a duzzasztott folyókanyarokat, és tulajdonképpen a legjobb egész Montenegróba motoros szempontból, hogy nincsenek egyenesek.
Nem unalmas.
Igen. Nem unalmas, meg hát az ember igen. dolgozik fizikálisan.
Igen, igen, én világos.
Dolgozik bárhol meg.
Fejben is, meg ugye, fizikálisan is.
De hogy én azt szűrtem le magamba, hogy azért volt csodálatos nekem Montenegró, ugye úgy, hogy bejártam Európának több klasszikus hegyi hágóját, tipikus motoros turisztikai útvonalait, a Kárpátokban, az Alpokban, de az a fajta szabadság közeliség, amit közlekedés közben ott még át tud élni az ember, már nem nagyon létezik Európában. Tehát ott az egyik oldal, hogy az utolsó kecskecsapáson is hibátlan aszfalt van. Tehát a nógrádiak térdre esve könnyeznének azokért a falusi utakért, amik egy random falu mellett vannak Montenegróba, de hogy senki nem szól semmit. Nem az van, mint Ausztriában, hogy babakot is anyuka hordák, rázzák az ötöket a zebráknál egy elhaladó motorkerékpárra, hanem hogy így örülnek az embereknek. Kedvesek a rendőrök, kedvesek a karbantartók, és Szerbia után nyugodtabb is kicsit a közlekedési pszichológia. Nem annyira, nincsenek annyira befeszülve, de hogy ezt motoron átélni, hogy ők tudják, hogy te azért vagy ott, hogy jól érezd magad, és bíznak benned annyira, hogy az ő életüket se akarod ezzel tönkretenni, és egy ilyen nagyon jó turisztikai szimbiózis alakul ki, ami szerintem az Európai Uniós klasszikus turisztikai területekről részben anyagi, részben kulturális okokból már eltűnt. Ezért jó Balkán bejárósan.
És hogy egy picit leszállsz a motorról, és én sajnos motorral már nem fogom bejárni ezt a vidéket, az valószínű, nem fogom megtanulni, tudni, de hogy ha egyébként neked Montenegróból, amit láttatok, ezen kívül még, mert egyébként nagyon klassz volt, és nagyon szubjektív volt, és nagyon jókat mosolyogtam, az mi lenne még, amit megemlítenél?
Nagyon szívesen letettem volna a motoromat, hogy ilyen félnapos, egynapos gyalogtúrákat tegyek a hegyen, mert azok a földrajzi szépségek, azok gyönyörűek, a kanyon részeket, vagy akár szerb oldalon is ugye az Uvács környékén a barlangokat, ezeket én nagyon szívesen végigjárnám, és akkor ugye a klasszikus raftingos élmények, de hogy borzasztóan tetszettek nekem, és voltunk is útközben ilyennél, ezek a régi kolostorok. Tehát, hogy kulturális szempontból vallási turizmus, rengeteg olyan dolgot tartogat az az ország, nagyon kis területen, ami a klasszikus gyalogtúrás, vízitúrás és kulturális kirándulásokat úgy tudja összefonni, hogy koncentráltá válik az egész. Ez nagyon nagy fegyverténye Montenegrónak arra, hogy oda menjünk máskor is, és kielvezzük a lehetőségeket.
Biztos sokakkal beszélgetsz, és nekem is jó néhány barátom van, aki az elmúlt 1-2-3 évben kalandozott le, hát klasszikusabb módon, tehát nem ilyen romantikusan Montenegróban, és mindenki mosollyal jön vissza, és borzasztó elégedett árértékarány, szépség, nincs még túl turizmus, mert azon is mosolyogtam, amikor mondtad, vagy igen, hogy az osztrák kisbabás anyuka rázza az ötét. Igen, az osztrákok már válogathatnak, megválogathatja, hogy ő is tudja, hogy a motoros turista azért jön, hogy költsön meg éjszakát, de ő már lehet, hogy válogathat, mert rengeteg turista van Ausztriában, hát most már télen-nyáron négy évszakos. Talán Montenegro, sőt biztos, hogy Montenegro még nem tart itt, tehát ez a fajta barátságosság még ezért is talán meg lehet, vagy valószínűleg meg lehet.
A sípályás területeken látszik, hogy azért ott jelen van a turizmus, tehát már csak a hotelok számán is látszik. Ugye aki télen járt oda, azt mondja, hogy meglepően jók a sípályái, technikásak, és van hó, és az infrastruktúra is ki van épülve rá. Sőt, a szerbek is nagyon húzzák fel a hotelokat, tehát olyan sípolat is, ami épült ott a semmiből, hogy csak pislogtam. Nem tudom, hogy télen nekik azon a hegyi szakaszon milyen állandó a hó, vagy mennyit kell ágyúzni, de hogy ők erre fel vannak készülve. De amint 10 kilométerre odér meg az ember, ez a teljes békés néptelenség. Egyetlen dologra kell vigyázni az úton, hogy ha már sikerült leelőzni valahol egy külszállító teherautót, ne előzzön minket vissza. Mert hogy ugye nem lehet előzni. Igen. Az utak nagyon keskenyek fönn.
Ha megelőzted, nem érdemes megállni, akkor bureket tenni, vagy pisilni, mert akkor visszajön.
Hallom, hogy megint jön, akkor gyorsan felugorni, és inkább a fogam közé veszem a kesztyűt 5 kilométerre, aztán majd megint felhúzom, amikor megint megálltam nézelődni. De sokszor jó fejek egyébként, mert volt olyan teherautós, hogy látta, hogy nagy küzdelem árán találtunk egy olyan helyet, ahol biztonságosan le tudtuk előzni, majd amikor utolért minket, és látta, hogy pánik szörnyűen próbálok felugorni a motorra, megállt, intett, nyugi fiúk, induljatok el, menjetek tovább. Tehát ez a fajta előzékenység, ez kialakult bennük, hát ők ott élnek a hegyen, tisztában vannak a saját fizikai helyzetükkel, meg a saját földrajzi adottságaikkal.
Nagyon klassz volt, mondom, megerősödött bennem, hogy nagyon irigyellek, és akkor ezek szerint idén is lesz, ugye, Balkánrali?
Idén is lesz, bár idén ugye nem Kotorban végződik lent. Nagyon szép a kotori tengerpart, de nekem a hegyek adtak többet, mert ugye ott haladtam, ott láttam, ott nem fürdeni mentem, hanem sokkal aktívabb élményt adott. Idén Dubrovnikban fog végződni, ami szintén egy elég jó hely, és hogyha az ember ugye kitekint attól, hogy megy autópályára Dubrovnikig, helyette inkább felmegy a hegyekbe, az nagyon látványos. Most is úgy jöttünk haza Kotor felől, hogy még beszúrtunk egy bónusz éjszakát. Nekem például nagyon tetszett az, hogy letérve az autópályáról, vagy inkább teljesen kihagyva az autópályát, a Novigradi tenger és a Karini öböl felé jöhettem haza, onnan mehettem át a Plitvicei tavak felé, ami egy nagyon néptelen, de borzasztó látványos része Horvátországnak. A Karini tengeröből ott tulajdonképpen tóként működik, annyira szűk részen jön be még a Novigradi öböl felől is, és ott nincsenek turisták. Az leginkább helyiek vannak, nem találkoztunk egy magyar rendszámú autóval sem, de közben a természeti szépségek meg maximumon vannak. Ott van a Grumanya folyó kanyonja, amiről tettem is be képet az újságcikkben. Az már nem versenyprogram volt, de számomra mégis az egyik legszebb részévé, vagy legszebb emlékévé vált ennek a veterános rallinak.
Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, Balkán Rali, meg a kerettörténet, meg a háttérélmények. Nagyon köszönöm Zirig Árpádnak, aki gasztronómia és veterános szakíró, televíziós és magazin szerkesztett. Akkor széles utat neked.
Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek jó kirándulást és szép földrajzi tájakat kívánok.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.